Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Harsányi Bence a Momentán Társulat vezetője, improszínész, tanár és tréner lesz a napembere, akit leginkább a kapcsolódás és a játékosság foglalkoztat. Meghallani és megérteni egymást, közösen építkezni, örömmel elfogadni egymás ötleteit, felismerni és elismerni a bennünk rejlő erősségeket. Kitérünk arra, mindennek mekkora jelentősége van a munkában, egy csapatban, egy projekt sikerében. A mai sokszor online vezérelt világban milyen lehetőségek vannak a valódi kapcsolódásra, mi vész el, és milyen új terek nyílnak. És legfőképp generációk hogyan tanulhatnak egymástól, és lehetnek hatékonyak és erősek együtt. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégem pedig Harsányi Bence, Momentán Társulat vezetője, improszínész, tanár és tréner, akit köszöntök, szia!
Szia!
És hát ugyanígy elmondtam a beköszönőben az összes titulusodat, és azt is mondtam, hogy ennek megfelelően szinte az összes területről fogunk beszélni, ahol ezeket a skilleket használnod kell, de én azt szeretném, hogyha először kitérnénk a Momentán Társulatra, mert hogy abból nagyon sok minden jön.
Abszolút, persze. Minden, amit csinálok, az alapvetően a színházból érkezik. Még régebbről egyébként, mert 5 éves voltam, amikor az Erkel Színházban beállhattam a Pillangó Kisasszony című előadásba, és aztán Földesi Margit stúdiója következett, és nagyon sok izgalmas színházi, meg egyéb filmes, meg szinkron kaland. És aztán jött a Momentán Társulat 2003 óta, tehát most már 21 éves a társulat, és azokat a drámastúdiós tapasztalatokat gyúrtuk össze, improvizációs tapasztalatokat, mert tudtuk, hogy létezik ez a műfaj, de Magyarországon ez a fajta szórakoztató, interaktív improvizáció magyarul nem ment, és bele kellett fogni, és nagyon izgalmas volt meglátni, hogy jó, ez működik, ez jó dolog.
Igen, hát azért 21 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy egy olyan színpadi játékot játszani, vagy nézni, amiben nem tudjuk, hogy mi a következő pillanat, ez nagyon-nagyon új volt.
És a közös alkotás öröme. Ez a nézőknek is. Persze volt sok-sok olyan típusú előadás, ahol már kicsit beleszólhattak a nézők, vagy valami történhet, de hogy tényleg minden az ő kényük, kedvük szerint alakul, ez nagyon izgalmas. És színpadon látni egy ötletedet, ez egészen varázslatos. Nekem van ilyen élményem, hogy lejátszottunk több mint 3000 előadást. Kevés dologra emlékszem igazán. Nagy nevetések, nagy bakik, nagy könnyes pillanatok, egy pár. De mikor én néztem impro előadást, és én adtam ötletet, az örök életre megmarad akárhány évig, és elfogadták az ötletemet, és láttam a színpadon, és ez tényleg varázslat.
Na csak azért, hogyha valaki ne adjék, nem tudja, hogy mi ez, akkor így pár mondatban összefoglalod, hogy hogyan is néz ki?
Persze, örömmel. Maga műfaj egyébként már az 50-es évektől működik Amerikában, és egy ilyen angol száz hagyományok jellemzik, és ebbe ugrottunk bele. Műsorvezető van, rövidebb játékok vannak, az alapelőadásunk van a Rögvestben, és a nézőktől kérünk valamilyen ötletet, vagy egy mondatot, vagy egy tulajdonságot, vagy egy tárgyat, vagy egy mozdulatot, szóval nagyon sok mindent, és ebből alakulnak ki jelenetsorok. Akár prózában, akár zenében énekelhetünk dalokat is nézőkről, akár hogyha szülinapos van közöttünk, vagy valami más esemény miatt, vagy egyszerűen csak a foglalkozása különleges. Tehát mindig valahogy a közönségről szóló rövid jelenetek, játékok vannak egy műsorvezető konferálásával. Ez egy alapvetően egy impro show, ami úgy nem show, hogy látványos, mert hát mi van a színpadon, mi vagyunk a színpadon, meg egy kis fény, meg egy kis zene, de összességében mégis van egy nagy közösségi élmény. És akkor innen elindultunk, és mentünk mindenfele, mert lehetett irodalmat behozni az improvizációba, pszichológiát behozni, kiváló meghívott vendégekkel, híres emberek életéről játszani, és még sok minden mást kipróbálni.
Azt feltételezem, hogy ehhez nagyon-nagyon sok tudás kell, nagyon sok háttértudás. Ugye improzni akkor tudsz dolgokról, hogyha van valami fogalmad, valami van a fejedben róla, ne adjék tapasztalat. Ilyen értelemben ez valami másfajta készülést igényelhet? Vagy...
Nagyon más, mint egy klasszikus értelembe vett színészi készülés, és érdekes, hogy van egy színész papírom, nekem van rendezőnk, van műsorvezető végzettségű, dramaturg végzettségű, nem színész végzettségűek vagyunk, és ez is nagyon sokat segít, hogy különböző tanárszakokról és egyéb területekről hozzuk azt a tudást, amit aztán a színpadra tudunk vinni. Ráadásul, hogyha van egy tagunk, aki remekül beszél hollandul, és ő elkezd hollandul beszélni a színpadon, és én bölcsen bólogatok, akkor úgy tűnik, hogy mind a ketten tudunk hollandul, tehát van ennek egy ilyen része, de benne van például az, hogy igenis hallgassak rádióadásokat reggel, és hallgassam meg Ács Gáborékat, és gyűjtsek információt, mert este be tudom vinni, és ez még a csodája, hogy semmilyen más színházi műfaj nem tud annyira friss lenni, hogyha napközben robban egy hír, az este a színpadon van. És az legyen a 20 centis kilátótorony, vagy bármi más, azzal este már tudunk játszani. Van, ami annyira fájdalmas, hogy nem jó színpadra se vinni, de van, ami nagyon fájdalmas, de este már tudunk rajta nevetni. És ez viszont egy igazi közös élmény a közönséggel.
Hát most például láttad, hogy hogyan lehet őket kilapátolni innen adás után, amikor ugye át kell adni a stúdiót, meg itt most hallottál egy kis, hát a hangulatból.
És ez olyan, mint adásban, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem.
Igen. Szóval... Sok szempontból nagyon újszerű volt ez. Ma már egyébként nyilván ezt elég sokan tudják, de sokféle impro színház van, és szerintem hihetetlen élvezetes, bárhogy, tehát akár van beleszólása a nézőnek, akár csak valami témák szerint
csak
haladnak.
Egy szó jön, vagy szóval nagyon-nagyon sok irány van és forma van benne, és ez tényleg nagy öröm, hogy nem csak Budapest központú, mert a győri barátaink is nagyon-nagyon régen játszanak, és fantasztikusak, de ott vannak a pécsi barátok, tehát országosan elindult egy ilyen mozgás, hogy Európából jönnek ide, hogy Amerikából vagy Ausztráliából eljön egy-egy vendég, és lehet vele játszani, vagy lehet tőle tanulni. Tehát van egy izgalmas rész ebben az impros szcénában, lehet találkozni csapatokkal. Jó érzés, hogy van olyan csapat, ahol már volt tanítványaink, játszanak, szóval ezek nagyon-nagyon kellemes és jó élmények.
Na, szóval többféle kérdés vetődik fel bennem, most egész pontosan így három, ami egy témakör köré fog szerintem így beállni. Az egyik az az, hogy ami nagyon más nekem, mint a színházban, vagy a klasszik színházban, az az, hogy van egy közösség élmény, hiszen, ugye, amikor ti ott improztok, és az alapján, amit a közönség, vagy én, vagy a közönségből bárki bedob, akkor abban benne van a ti, nyilván a profizmusotok, de benne van az esendőség is, benne van a ti humorotok, benne van, ha kiestek egy picit a szerepből. Tehát, hogy ez egy ilyen közösséget kovácsol nekem a néző és a színpadon lévő előadók között.
Ne vegyük el a klasszikus színháztól, hogy az is egy közösségi élmény, és nagyon erős a együtt lélegzés, együtt nevetés, együtt tapsolás, tehát, hogy nagyon erős ott is, itt még intenzívebbé tud válni, és sokkal többször látnak bele az esendőségeinkbe, mert látják, amikor kapunk egy ötletet, és akkor még kikattan a szemem, és nézem a plafont, vagy összeröhögünk, hogy ebből mi lesz, vagy kapunk egy ötletet, amiről semmi nem jut eszünkbe, és akkor nézünk a másikra, hogy ez a tied, ezt te majd megoldod, de ő még néz rám, hogy ezt te oldod meg, és nagyon-nagyon ritka, hogy nincs senki a csapatból, aki nem tud valahogy kapcsolódni, és akkor viszont feladatunk, és azt mondom, hogy most mondtál egy foglalkozást, sejtem, hogy mi ez, de nem tudom igazán. Elmagyaráznád? És akkor feláll valaki, vagy megszólal, és kicsit elmondja, hogy mit is csinál egy olyan foglalkozású, mert ezer volt, én elfelejtek szinte mindent, ami ott történik, mert annyira más ideg állapotban vagyok, igen, de ott is akkor értem. Van egy nagyon erős figyelem. Tehát tanulunk, sokszor tanulunk olyan szavakat, olyan kifejezéseket, olyan történeteket, olyan inspirációt kapunk, ami nekünk is újdonság a nézőkkel együtt. Úgyhogy valóban van egy ilyen jellegű közösség, és ezért is van, hogy szeretjük őket fogadni például, ami színházakban tilos kimenni jelmezben a közönség közé. Nekünk természetes, hogy egy előadás után ott állunk az ajtóban, és beszélgetünk. Oda lehet jönni, meg lehet kérdezni valamit, akár a képzéseinkről. Sokan járnak hozzánk, most már több mint 100-an hetente improzni maguk is, tehát van egy bennfentes csapat, aki akik jobban értik, jobban ismerik ezt a műfajt, nem csak a többi impro csapatból, hanem az állandó hozzánk járó impro hívők, vagy a hétvégi workshopok résztvevői, vagy céges programok résztvevői, tehát sokan jönnek, és ilyen különböző helyről jön ezt a közönség.
Na, a másik, amit idehoznék, az igen, az a tanulás, a képzés, tehát hogyan lehet ebbe folyamatosan magadat képezni, hogyan lehet ebbe, nem tudom, eszközöket tanulni?
Van ennek is technikája, tehát amikor már mondjuk dalokat viszel a színpadra, akkor igenis fontos, hogy karbantartsd a hangodat, fontos, hogy a zenésszel összeérjél, fontos, hogy valami hasonlót gondoljunk akár műfajokról. Ugyanez érvényes arra, hogy játszunk filmes előadást, ahol különböző film műfajokban improvizálunk jeleneteket, vagy színházi műfajokban improvizálunk jelenetet. Ahhoz, hogy egy jó Shakespeare tudjunk improvizálni, ahhoz a társulaton belül közös pontoknak kell lenni. Ahhoz, hogy értsük, hogy milyen egy horrorfilm, ha egy horror jelenetet játszunk, és beugorjon, hogy aha, kell gonosz, meg kell lány, aki menekül, ahhoz kell egy tudás mondjuk a filmekről. Tehát igenis van, hogy megnézzünk filmet, van, hogy átnézzük, hogy mi jellemző egy műfajra, akár legyen ez színházi műfaj, filmes műfaj, zenei műfaj, tehát van ilyen tanulás jellege a dolognak, és hát persze kísérletezünk új előadásokkal. Amikor bemersz mutatni egy filmes előadást, addig muszáj játszani. A legfontosabb, hogy igazából az első igazi próbánk az az, amikor először közönség van. Ez a nagy különbség, igen, hogy nem tud főpróba lenni. Igen. Itt az első főpróba a nyilvános főpróba, amit úgy hívnak nálunk, hogy bemutató.
Igen.
Mert addig ötleteink, tippjeink vannak, és volt előadás, ami bukott, nagyon kevés, egyébként közéleti.
Na, ezt akarom kérdezni, és milyen témában?
Közéleti téma volt, ahol egyszerűen olyan időszak volt, és ez nagyon rég volt, tehát ez 2008 és 2010 között már volt olyan közhangulat Magyarországon, hogy kiejtettek egy-egy párt nevét, már nem is létezik, és lefagyott mindenki, nem tudtunk rajta nevetni. Uh-huh. És az látszott, hogy ezzel nem tudunk nevetni. Vannak olyan hírek, amivel már akkor sem tudunk jókedvűen játszani, és akkor azzal nem kellett foglalkozni. Be tudjuk hozni a közéletet a mindennapi előadásokba, és óriási siker, és van véleményünk, és vihetjük a közönséget, de csak erre nem volt jó akkor felhúzni egy előadást például.
El kell engedni ezt.
Kiderült négy előadás uh-huh. alatt, hogy ez se nekünk nem jó, se a közönségnek. Vagy kiderül az, hogy mennyire jó pofa ötlet, hogy hajnali kettőkor is játszunk még, mert pont mozitermekben játszottunk filmes tematikában. 10-től, éjféltől, 2-től, és nem is tudom, nagyon későn. És nem az volt a baj, hogy mi kábák voltunk, mert az vicces, hogy azt se tudjuk, hogy mit mondunk, de amikor a közönség se tudja már, mire gondolja, és egyszerűen látszott, hogy bizonyos fáradtsági szint fölött ezt nem lehet. Amúgy mi bírjuk, játszottunk egyben 11-es fél órát hecből, meg sok mindent csináltunk, meg Kapolcsi Fesztiválon a állandó az udvarunk, ott van, hogy 6-7-8 előadásban vagyunk érintettek. Azt hiszem, nekem ez a rekordom talán, hogy 6 előadásban egymás után játszottam ott, és aztán még a büfé kicsit úszott, beálltam büfézni, 1-től 2-ig, hogy levezessek, mert akkor annyian voltak az udvarban, hogy mindenki számított, és ugráltam a hűtőkocsiból ki esbe, szóval az igazi közösségi élmény az arra is érvényes, és ezért jó mondjuk egy fesztiválon ott lenni 10 napig, hogy ugyanúgy az udvarban barátként jönnek vissza, és aki már 9-szer volt nálunk, és idén van a 10. Művészetek völgye, ahol saját udvarunk van. Egyszerűen csodálatos, hogy a nyitáskori befutnak emberek, és nem tudják, mi a műsor, de befutnak. És azt mondják, hogy ó, tavaly volt itt egy ilyen vállalás cédula, hogy mit teszek magamért és a világért. Elvittem őket, és megcsináltam, és visszahoztam nektek a cédulát.
De jó ez.
És akkor azt érezzük, hogy erről szól, amit csinálunk a színpadon is, igen, de hogy erről szól az udvarban is, hogy ott legyünk, hogy beszélgessünk, hogy adjunk mindig valami feladatot, hogy az emberek egy kicsit jobbak legyenek, hogy kedvességcédulákat nyomtattunk az egyik évben, hogy tépjél le egyet, és add oda a szeretteid közül, vagy akár egy ismeretlennek. Lenyomtattunk egy csomót, 2 nap alatt elfogyott, és újra kellett nyomni, mert az emberek százával vitték el ezeket a kedvességeket, amit odaadtak. Nekem is van a pénztárcámban, amit akkor kaptam valakitől.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy fontos nagyon ez a kapcsolódás, ebben látszik nagyon, hogy ez egy számotokra rettentően fontos dolog, de engem az is érdekel, hogy ti, akik ebben benne vagytok, nektek hogyan kell egymáshoz viszonyulni, mert csak azért is, mert mindez, amit most elmondtál, hogy hogyan működtök, hogy hogyan dolgoztok, hogy miket csináltok. Ebben azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a másiknak a hogy léte a szem előtt legyen, és ahhoz alkalmazkodj, arra figyelj, ha kell, segítsd. Szóval
Azért nevetek rögtön először, mert van ennek egy ilyen nagyon egyszerű és profán rész, tudnak, hogy a másik fizikailag hogy van. 20 éve, 21 éve, 25 éve ez máshogy volt, vagy a fiatalabb tagjaink, akik nincsenek 30 sem, hát ott kevés dolog fáj. Most van olyan, hogy előadás előtt végig megyünk, hogy kinek mi fáj. És akkor én el tudom mondani, hogy figyelj, az én hátamra ma ne ugorj fel, te vigyázz a térdemre, nem tudom, tehát ilyen szinten is oda kell figyelni, mert nem tudjuk, és amikor mondjuk bunyózni tanultunk egy éven keresztül, mert egy impróban nem tudod, hogy honnan jöhet egy pofon. Azt nagyon meg kell tanulni, hogy ezt lásd előre, hogy honnan érkezhet valami. Nem nyúlhatsz máshoz hátulról, a háta mögött nem csinálhatsz semmit, mert nem tudja, hogy ott történik valami, tehát ezt fizikailag is készen kell ráállni, és mentálisan is tudni kell, hogy ki hogy van egyébként. És lehet a másikat például heccelni. Van olyan poén, amin kizárólag a családtagjaink és a feleségeink nevetnek, mert tudják, hogy annyira belsős poén, hogy egy olyan szitut játszottunk be, ami tényleg megtörtént valakivel, stb. Ez hallatszik mindig előadáson, amikor kevesen nevetnek, az egy belsős poén volt. Lehet egymást húzni, de nagyon oda is kell egymásra figyelni, és alapvetően van egy bizalom.
Igen, de a barátság? Tehát ebben van barátság, vagy nem feltétlenül kell így címkézni, hanem egész egyszerűen egymással való odafigyelés, és ezért az ügyért mindenkinek ugyanolyan fontos a másik.
Nagyon sokféleképpen lehet improt játszani, izgalmas az is, amikor megérkezik egy kanadai vagy ausztrál vendégünk, vagy Chicagóból valaki, és egyszerűen be tud állni egy előadásban, mert betartunk bizonyos szabályokat, és bízunk benne, hogy ő is be fogja tartani, és én is be fogom tartani, és lehet így beemelni vendégeket. Van olyan nemzetközi előadás, ahol mindenki más országban jön. Tehát lehet így játszani hosszú távon, és nekem is különösen, akkor izgalmasabb, ha valóban szeretem azokat az embereket, akik ott vannak, mert becsülöm őket, mert meg tudnak nevettetni, mert tudom, hogy mik az erősségei, és lehet arra is hajtani, hogy picit megszivatom őket, de a szivatás mindig úgy izgalmas, ha ez egy magas labda neki. Ezért is mondjuk, hogy igazából csak ajánlat van az impróban. Tudok olyat mondani, ami a közönségnél egy ilyen megvan ez a gyomorérzet, hogy ha ezt nekem kéne csinálni, én meghalnék. De tudom, hogy melyik kollégámnak adom azt a feladatot, és mostantól rímekben beszél csak. Mert van olyan kollégám, aki bármit tud rímekben beszélni. Egyszerűen csodálatos, fenomenális képessége van ebben.
Azt az erősségét, azt
megszólítok valakit egy nyelven, kérek tőle fizikailag valami olyant, egy jelenetbe vagy olyan helyzetbe hozom, hogy ezt csillogtassa, ott ragyogjon egy kicsit. És úgy néz ki, hogy szivattam, egyébként pedig feldobtam egy nagyon-nagyon szép magas labdát neki, ami nehéz, lehet, hogy nehezebb, és én is azt élvezem, amikor feladat van. Annyit játszottunk már, hogy azt is megfigyeltük, hogy azok a legizgalmasabb előadások, amikor valami baj van. 6-0-0, hol a műsorvezető? Elrontottuk, ma nincs műsorvezető. Ki lesz ma a műsorvezető? Covid alatt. 6 fős előadás, egy valaki ír, bocs, pozitív a tesztem. Megjön még valaki, ő is tesztel egy pozitívat, 6 helyett 4-en vagyunk. Én akkor lehetek műsorvezető, de egyben rendezek egy részelőadást, és azon belül még játszom is, mint Woody Allen. És ez például emlékezetes, mert ott pár pillanatig nem hittük volna, hogy ezt meg tudjuk tartani, ezt az előadást, de meg kell tartani, tehát nem lehet nem megtartani, amikor újra lesz színházak éjszakája, sokáig nem volt.
Igen.
És megtelt a termünk, és állt a sor a sarokig. Az elég sok, tehát ez még egy színháznyi ember körülbelül áll, és azt lehet nekik mondani, hogy sajnáljuk, menjetek valahova, hát ha befértek, az nem nagyon jó érzés elküldeni nézőt. Nekünk különösen fájna, mert máshogy kapcsolódunk hozzájuk. És akkor azt mondtuk, hogy oké, van nekünk egy 370 négyzetméteres pincehelyünk, ott van egy stúdiószínpad, ott már semmi nincs, én két darab rekeszre tudunk megállni, és ketten tudunk eljátszani egy előadást, tudtunk. És nem olyat játszottunk, mint amit ötten vagy hatan játszunk, de az, hogy nem kellett embereket elküldeni, hogy lejöhettek, hogy kaptak egy egészen speciális élményt, az robbant a ház alul. És emlékszem, hogy ilyen remegő, sörös vagy kólás rekeszen állva kellett játszanom, mert az volt az összes hely, ahol két rekeszen meg tudtunk állni, de azt meg kellett csinálni, nem lehetett embereket elküldeni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégemmel Harsányi Bencével, a Momentán Társulat vezetőjével, impro-színész, tanár és tréner, amit még róla el kell mondanom, és hát ezekből kiindulva is lesz témánk a következő etapban. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
I'm Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Harsányi Bence, Momentán Társulat vezetője, impro-színész, tanár és tréner, és beszélgettünk a társulatról, a társulati létről, az impro-színházról, egy nagyon izgalmas dolog. Tulajdonképpen mondhatom, hogy nem feltétlenül tudjátok ti sem, hogy mi fog történni a következő pillanatban.
Így van.
Mert nagyon együtt tud működni a közönség és az előadók. És hát az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez az impro színház, ez nagyon jól használható bizonyos helyzeteknek a felfedéséhez, diagnosztizálásához, láttatásához, akár legyen ez mondjuk egy céges ügy, vagy bármilyen közösségnek a maga megoldandó feladata, szoktak titeket hívni, és így görbetükröt tartani, vagy tényleg egy ilyen látleletet mutatni egy bizonyos helyzetről, jelenségről, kapcsolódásról. Ez nagyon-nagyon érdekes lehet. És arra vagyok kíváncsi, hogyha lehet ezt mondjuk megvilágítani egy példával. Én mondtam itt az előzetes bejelentkezésnél, hogy amire én ki szeretnék térni, az leginkább a mondjuk most divatos dolog, hogy a cégeken belül a különböző generációk hogyan tudnak együttműködni, és a divatos alatt azt értem, hogy ez sok helyzetben kérdés, talán a nagy szakadék miatt, ami a generációk között van, és nem feltétlenül életkorba, hanem mondjuk technológiai, technikai tudásban, ahogy a világ előre ment, egészen más az érték most, mint ami régen volt, és feltehetően ezt azért össze kell valahogy hozni. Na, ha ezen keresztül meg tudnád világítani, hogy hogy néz ki egy ilyen...
Igen, szóval azt mondjuk, hogy az impro az egy keret, és azt mindennel meg lehet tölteni, és ennek különböző aspektusai vannak, és nagyon szeretjük, amikor gyerekekhez lehet eljutni, mert kamaszokat nagyon nehéz megszólítani, legyen az akár a biztonságos internet használat, vagy táplálkozási dolog, vagy alkoholfogyasztás, vagy egyéb szerhasználat, vagy szóval nagyon sok minden, akár a szexuális felvilágosítás ügyében, és akkor egyszer lehet jeleneteket játszani, és beszélgetéseket elindítani. Ugyanúgy tud ez működni nagyon sok más területen, civil barátokkal, az Élelmiszerbank 400 darab partnere összegyűlik valahol, és megnézni, hogy hol van közöttük esetleg nehezebb kommunikáció. Tehát sok olyan helyzet van, hogy meg lehet mutatni egy görbetükröt, és akkor itt vannak a céges munkák, ahol vagy vezetői helyzeteket mutatunk, vagy az egész szervezetre kiterjedő kérdéseket világítunk meg. És például a generációk kapcsán láttuk, hogy ez nagyon-nagyon erős lehet, hogy mutassunk valamit, ami érzelmileg nagyon gyorsan berántja a hallgatóságot, ettől elindítunk egy igazán jó beszélgetést. És most volt is ilyen tapasztalatunk, hogy egy ebédlőben összegyűlik 150 kolléga egy óriási szervezetből, legkülönbözőbb területekről. Ez önmagában egy nagyon izgalmas dolog, hogy végre nem silókban ülünk, és egy tréningen csak azok vannak, akik ráadásul nem csak 12-en vagy 15-en vannak, mint egy tréningen, hanem 150-en tudnak beszélgetni. És példaként mondom, hogy megnéztük azt, hogy milyen volt 1980-ban belépni ahhoz a céghez, miket kérdeztek, hogyan tanították be, mennyi időt adtak a betanulásra, mi volt a hierarchia egy betanító között, vagy egy főnök között, hogy mennyi időre tervezett az a fiatal, aki akkor belépett, aki egyébként érdekes, hogy ott ült a nézőtéren, tehát
világos,
tudtunk
igen.
Segítséget kapni, én erről még nem tudtam igazán játszani, éltem, de nem dolgoztam még akkor. Úgyhogy megnéztük, hogy a 2000-es évek elején milyen volt belépni. Már e-mail címed lehet, hogy lesz, tehát hogy mi volt akkor a valóság a belépésnél, és meg tudtuk azt is nézni, hogy most 2020 után, a Covid után milyen belépni ugyanahoz a szervezethez. Egymás mellett megnézzük ezt a hármat, ott a színpadon megjelenik, ők készítenek fel, és óriási nagy aha élmények vannak. Nektek most ilyen egy belépés, de én még így léptem be. Én ezt gondoltam a szervezetről. És akkor jön ez, és ez az, amiről a Krisztián Steiger volt, Krisztián sokszor beszél, hogy mi a alapvalóságod. És ennek van egy olyan része, ami gyerekkorodban érvényes, mondjuk az első 3 évnek mi volt az alapvalósága. Volt net, nincs net, volt kütyű, nincs kütyű, texteltem, nem texteltem, mit láttam a szüleimen, de ugyanúgy, hogy kezdtem a munkát? Mi volt az első 1-2-3 intenzív év, amíg a szívem, lelkem a szervezeté, meg a munkahelyé? Ráadásul ez egy olyan szervezet volt, ahol ezt csináltuk, ahol valóban 10-20-30 évig dolgoznak emberek, ahol a kollégáknak a szülei is ott dolgoztak esetleg, tehát ott valóban megvan ez a tradicionális jelleg. Tehát például ilyen jeleneteket megmutatunk, ez csak az egyik ilyen típusú helyzet. akkor az nagyon szép lehetőség arra, hogy aha, tudom, jó, oké, akkor várjál, akkor kérdezek a másiktól, hogy volt az? És akkor te mit gondolsz most rólam, hogyha én meg ezt gondolom, amikor bejövök? Mit gondolsz arról, hogy én csak 2 évre tervezek? Akkor most elárulom a céget? Ha én azt gondolom,
érdemes,
hogy 2 évre...
Érdemes akkor belém fektetni?
Akkor mi van, hogy jé, 1/2 évet adtatok betanulásra? Hát én másnap érdemi munkát kellett, hogy végezzek.
Engem.
Tőlem azt vártátok el, hogy... Vagy feljönnek azok a kérdések, hogy jó, de akkor én mit tudok neked tanítani, ami tradicionálisan nem így volt. Hát nagyon sokáig kussa neve a fiataloknak. Ezt láttuk, még tanári karnál is dolgoztunk 15 éve egész tanári karral, hogy ott is megvolt a csípési sorrend, hogy ki az, aki és mit mondhat, és egy csoport munka után kifoglalhat össze.
De már nem így működik a világ. Vagy legalábbis az a tudás, ami rendelkezésre áll, és ahogy rendelkezésre áll,
igen?
Azt fel kell ismerni, hogy ez nem működtethető.
Nem így kéne működni a világnak, ugyanakkor, ha ebben szocializálódtam, és ebben nőttem
igen.
fel, és az volt a mondás, hogy oké, 5 év múlva már kinyithatod a szádat, és 10 év múlva már, és amikor céges programokon dolgozunk, tradicionális iparágakban energetika, akkor azt mondja egy villanyszerelő, valóban veszélyes munkát végeznek, valóban oszlopon a fiatalnak, hogy látom tehetséges vagy, egy 10 év és már egész jó szakember leszel. És ezt ő komolyan mondja, hogy ez tényleg 10 év, mire ő igazán jó szakember lesz, de ez a fiatal számára elviselhetetlen mondat. Ő 10 év múlva már egy másik országban akar élni, vezető akar lenni, és más szakmát akar majd csinálni.
Oké, én értem, amit mondasz, de hogy pont ebbe a példában azért vannak olyan szakmák, amiben igenis el kell tölteni éveket ahhoz, hogy minél többet tapasztalj, és hogy abban minél jobb legyél. De vannak olyanok, és pont én visszautalok már, akkor szerintem azt elmondhatjuk, hogy volt egyszer egy beszélgetés, ahol mi 4-en vettünk részt, te... neked a
kollégám Kiskovács Attila,
és Kiskovács Attila, így van, és a Steiger volt Krisztián, és beszélgetünk erről a céges ügyről, és én ennek kapcsán akartam, hogy te elgyere a rádióba, és legyen erről szó így a nagyobb közönség előtt is, mert hogy nagyon érdekes dolgok hangzottak el. És többek között ez az egyik, hogy ugye más a tudás, a megszerzett tudás a fiataloknak, vagy ennek a digitális generációnak, ugye nagyon egyértelmű az, hogy minden elérhető, gyorsan megtalálható. Tehát az információ a tiéd, és hozzájuthatsz. Egy idősebb generáció azt tanulta meg, hogy akkor a tiéd, ha te azt tudod. Tehát van egy komolyabb, esetleg mélyebb tudás, mondjuk így.
És abszolút ott van, lexikonokat vásároltunk. Meg volt az összes drámakötet és verseskötet. A könyvtárunk volt a csoda otthon, és aztán egyszer csak rájövök, hogy egy galéria dolgozom, fölösleges verseköteteket tartanom, mert gyorsabban megkeresem a neten ezeket a klasszikusokat.
Hát
és
igen,
akkor szépen elvittem az egyetemre, és a volt tanáromnak odaadtam, hogy viszont egyetemi közegben nagyon jól használhatók ezek a kötetek, vagy bevisszük most könyveket már inkább a saját egyetemistáimnak, mert ott legyen egy saját könyvtár, de nekem otthon, hát hozzájutok bárhogy, bármikor rákeresek.
Igen, szóval, hogy ez egy egészen más jellegű tudáskészülés, és más jellegű kihasználtságot is igényel. Neked is mondom, ha elmegy a hangom, akkor gyere majd ide, ezt a gombot nyom meg. Addig meg beszélj, légy szíves. Szóval, hogy más tudnak, de az lenne a jó, ha azokat a dolgokat át tudnák egymásnak adni, és tanítani egymást, ami fontos lehet a saját munkakörükbe is. Ebben az is benne van, hogy a fiatal is taníthat.
Abszolút.
Csak nehéz azt elfogadni?
Ebben is különbözőek vagyunk, és attól függ, hogy mennyire hierarchikus egy szervezet. Mi alapvetően igen, nem hierarchiából érkezünk.
Azt hiszem az a kérdés.
Furáz is, hogy mindig hangzik, hogy ki a társulat vezetője nálunk, mindenkinek lehet olyan névjegye. Alapvetően egy teljesen demokratikusan működő csapat tudunk lenni. Néha ráírjuk egy névjegyre valamelyiket, mert könnyebb, amikor egy cég felé képviseljük a csapatot, de hogy nincs ilyen. Mennyire más most az egyetemen, hogy én egy olyan szakon taníthatok az ELTE-n, ahol a tanszékvezető tegezni lehet, aki egy autóban utazik a diákokkal, aki maga elviszi őket, aki egyszerűen egy baráti viszony van. Teljesen természetes, hogy én így tudok tőlük tanulni. Bemegyek, és tegnap is az óra egy jelentős részében én adtam át tudást, vagy gyakoroltunk, meg hoztam játékokat, rendkívül inspiráló a tudásuk, hogy miket tudnak. De aztán volt egy olyan negyed óra, amikor azt mondtam, hogy most én szeretnék tőletek valamit kérdezni, és kérlek segítsetek, hogy nálatok hogy volt ez a gimis éveitek alatt. Én nagyon-nagyon régen voltam középiskolás, és most szükségem lenne ebben a gondolkodásban a segítségetekre, mert szeretnénk egy jó középiskolás programot gyártani, éppen ebben dolgozunk egy izgalmas témában. És elkezdték sorolni a tapasztalataikat, és láttam a közös pontokat, és elkezdtek nekem segíteni.
De ez őket is emeli.
Abszolút. Megtehetjük. Ehhez az kell, hogy én is azt sejtsem, hogy ettől nem fogja aztán rám csapni az ajtót, nem lesz velem tiszteletlen, és meg fogja csinálni a követelményeket attól, hogy lehet tegezni, meg nem tudom, barátilag közeledünk, meg a terepgyakorlatokon egyébként nyugodtan elmehetünk sörözni is. Tehát, hogy ez...
Tudod, mi az, ami még érdekes nekem? Az elköteleződés, illetve az, hogy ők hogyan is kapcsolódnak. Te magad is azt mondtad, hogy a fiatalok nem szeretik azt hallani, hogy 10 év múlva majd ebbe a szakmába elérheted már ezt, vagy azt, vagy amazt, hiszen lehet, hogy nekik egész más terveik vannak, ők már addigra váltanának, többször is máshol tartanának. És nekem is volt egy ilyen beszélgetésem egy fiatalabb megrendelővel, így a munkám során, aki néhány évet lehúzott annál a cégnél, és látszódott, hogy már jól beilleszkedett, láttam, amikor belépett, tehát akkor még olyan bizonytalan volt, nem tudta, hogy merre tovább, és nagyon jól beilleszkedett, jó kapcsolódások voltak, és egyszer kérdeztem tőle egy ilyen munka szünetében, hogy jól érzi itt magát, meg egyáltalán, hogy ez ilyen, akár innen lehet elmenni majd szülni, nem tudom, mindenféle, és rám nézett, de úgy, mint nem tudom, mit kérdeztem volna, és annyit mondott, hogy de ez csak egy munkahely. Ez, és mondtam, hogy ez olyan érdekes, mert az ember a legtöbb, tehát nagyon-nagyon sok időt tölt a munkahelyén, az életének egy nagyon jelentős hányadát, és de úgy volt vele, hogy persze jól érzem magam, az nem cél, hogy rosszul, de abba a pillanatban, és amúgy meg is történt, abba a pillanatban, ahol máshonnan kapott egy lehetőséget, már csomagolt is. Miközben jól érezte magát, szeretett, de nem köteleződik úgy el. Lelkileg, érzelmileg nem gondol arra, hogy ez mondjuk az itteni juttatások azok milyenek lesznek 5 év múlva, 10 év múlva, mi az, ami ebből neki fontos. Ment.
Sokkal több a lehetőség, szerintem.
Ez ettől
és akkor is váltanak, amikor igen, meg nagyobb a kíváncsiság, nagyobb a világlátás, nem volt úgy benne a fejünkben, tehát, hogy emlékszem, hogy az én valóságom, jelentkezem egyetemre.
De biztonságra törekvés, mint ami bennünk van, nincs?
Nincs. Mert valami lesz. Arról nem is beszélve, hogy a mi szüleink megint csak másban szocializálódtak biztonságként. Mindig tartalék, saját lakás, ugye Magyarország egy saját lakás vásárló. És azt mondják, hogy ne hülyeskedj, vegyek egy lakást, tehát nem tudok külföldre költözni, most itt adogassam majd el. Úgy csak fel egy lakást, tegyék bele pénzt, tök drága, felújítás, nincs szakember, most én ezzel foglalkozzam. És számomra elképzelhetetlen, nem szeretnék bérelt lakásban lakni én, ha meg tudom oldani, és olyan szerencsém volt, hogy nem kellett bérelt lakásban laknom. Számomra ez nem érdekes. Miért vegyek autót? Nagyon sok fiatal, én nem is vezetek, persze nincs autóm, de aki vezet, annak sincs autója, hát ezt megoldom. Hát carsharing, meg egyéb, nincs erre szükség. Tehát, hogy nagyon
erre
más
már egyébként én is át tudtam állni.
Hát, hogy sok ez jó megoldás.
Nem kell feltétlenül.
És ezt például egymástól tanuljuk, mert nem a boomerek találták ki ezeket a megosztott lehetőségeket. És van, amiben meg sokszor ők konzervatívabbak, van, amiben mi vagyunk rugalmasabbak. Szerintem azért tanulunk egymástól egy csomót. Én nagyon szeretek ezért fiatalokkal dolgozni, és itt van az egyetemi lehetőségünk, az egyetemi szakon, de itt van az is, hogy sokat dolgozom középiskolásokkal, elsősorban lányokkal mentorprogramokban, és tőlük tanulni az ő tudásukat elvinni, és az ő világlátásukat elvinni egy-egy projektben. Tegnap, igen.
Mondd.
Semmi, mesét, természettudományos mesét írtak a diákjaink tegnap az egyetemen, ami nagyon érdekes volt látni, mert láttam gyerekek mesét, és láttam fiatal felnőttek mesét, hogy mennyire más, hogyan áll össze. Vagy azt kérdeztem tőlük, hogyha az Zero Waste mozgalmat beszeretnénk vinni az egyetemre, akkor szerintetek hogyan lehetne ezt megoldani? 5-8 perc alatt komplett projekteket hoztak, hogy hova kéne elhelyezni a polcot, milyen önkéntes rendszerben kéne dolgozni, hogy lehet ezt kivitelezni, elképesztően gyorsan, frissen, izgalmasan hoztak, olyan szempontokat hoztak, ami soha nem jutott volna eszembe.
De akkor óriás muníció van bennük.
Tapsos az ötletük sora. Van, ami hülyeség, vagy amit terelgetni kell, és például azt tudom, hogy nem szabad nekik túl sok időt hagyni. Az a halála. Van 3 hónapot, hogy kidolgozd. elpusztítom ezzel. A legcsodálatosabb produktumokat tőlük akkor kapom, amikor számunkra egyébként röhelyes időkereteket adok. Odaadok egy könyvet, azt mondom, hogy 10 percet van, 10 perc múlva ebből a könyvből kell egy könyvajánlót tartanod. Felszívja, érzékeli, lapozza, és 10 perc múlva úgy fog róla beszélni, jobban, mintha elolvasta volna. És olyan meggyőzően, és olyan szenvedéllyel, de ugyanez érvényes. Választ egy témát, hogy 3 hónap múlva előadást tarts. Halogatja, hónapokig, stb. Utolsóra decemberben. Muszáj, hogy döntsön, hát vizsgét össze a
babasszámon.
És azt kell mondanom, hogy a nyomás az annyi volt, hogy szeretném 10 perc múlva hallani, és kapsz, és kapsz egy támogató partnert egy csoporttársattól, kapsz kérdéseket, kapsz támogatást, muszáj most elmondani, igen, nyomás, de igyekszem, hogy ez ne a gyomrát lyukassza ki, és egyszer csak 10 perc múlva elmondja, és brilliáns volt. De muszáj beszorítani.
Gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mi az, amit látsz, hogy mi az, ami nekik nehézség, de akkor az egyik az ilyen.
Ez szétfut az idő, az energia, minden elfut, mert mindennel tudunk foglalkozni, ezért inkább, ha feladatokat adunk, nagyon rövid feladatokat adunk. Nagyon sokszor nem otthoni feladatot adunk, ez érvényes mentorprogramokra. Dolgozz ki hosszan egy projektet. Nem, egy intenzív napot tartunk, ez ismerős a startup világból is, projektnap. Reggel elkezdjük, este prezentálod, és közben elkészülsz. Ilyen típusú, de ez most már érvényes egyébként a pedagógus továbbképzésben is, ahol szintén dolgozunk, hogy gyere össze csoportokba, zoomolj, majd bemutatod hetek múlva. Nem, reggel megkapod a feladatod, délután 4-re szeretnék hallani a kész projekteket mindennel együtt.
Elképesztő. Egyébként ez nyilván a felgyorsultság.
És nem arra megy el az időenergia, hogy egyeztessünk, meg halogassunk, hanem arra megy el az energia, hogy ott és akkor mindent rakjunk alájuk. Szeretettel, tisztelettel, bátorítással, büszkeséggel, mindennel ott vagyunk velük, támogatjuk őket. Nagyon rövid idő alatt hinnünk kell benne, hogy ők meg tudják csinálni, és akkor nagyon rövid idő alatt meg tudják csinálni.
Hát hozzánk viszont már bejött a híresünk, a Czoller Andi, úgyhogy azt jelenti, hogy nekünk be kell fejezni a beszélgetést, és én nagyon örülök, hogy itt voltál, igazából csak abba hagyni tudjuk. Harsányi Bence, Momentán Társulat vezetője, improszínész, tanár és tréner volt a vendégem. Köszönöm, sok sikert!
Nagyon köszönöm!
Hírek, és aztán jövök vissza, folytatódik a Pont Jókor. Maradjatok ti is!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.